Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, amely a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda Nonprofit Kft. Támogatásával jelenik meg. Én Szász Péter vagyok. Ma a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni, méghozzá azért, mert ez a technológia kiemelt fontosságú az Európai Unió stratégiájában is. Mindezek ellenére Magyarország és egyébként a kelet-európai régió is jelentős elmaradásban van, hogyha a közvetlen Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést nézzük. Hogy mit lehet tenni ez ellen, arról Dászkál Jánost, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda vezető projektmenedzserét kérdezzük, aki itt is van velünk a stúdióban. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy mit kell tudni az Európai Unió AI stratégiájáról, ha van ilyen.
Hú, hogy ne lenne. Gyakorlatilag nem is nagyon lehet nagyobb buzzwordet találni jelen pillanatban a digitalizációban, mint a mesterséges intelligencia. És ezzel ugye már el is árultam, hogy nem csak a mesterséges intelligencia, hanem nagyobb gyűjtő kategóriaként maga a digitalizáció is az egyik legfontosabb fókuszpontja az Európai Uniónak ebben a 7 éves költségvetési ciklusban, aminek lassan a közepén vagyunk, mert 2021-től 2027-ig tart. Magáról a mesterséges intelligenciáról talán egy ilyen hierarchiát érdemes felrajzolni. Van egy digitális évtized 2030 nevű alapdokumentum, ami gyakorlatilag 2030-ra kitűzve tartalmaz azokat az alapcélokat, amiket digitalizációban az EU szeretne elérni. Ennek egyik rész dokumentumaként 2018-ban megjelent egy mesterséges intelligenciáról szóló külön stratégiai dokumentum. Ezt 2021-ben felülvizsgálták, és egy kicsit ki is bővítették, hiszen a Covid alatt rengeteget változott a világ, és ezért úgy gondolták, hogy hozzá kell ehhez nyúlni. Aztán külön startupokra, kisvállalkozásokra gondolva még egy frissítés megjelent hozzá, illetve ugye tudjuk, hogy a mesterséges intelligenciáról külön törvény születik, az úgynevezett AI Act, aminek az elfogadása az már részben megtörtént európai parlamenti szinten, és aztán a további útja zajlik, ahogy szokott zajlani, tehát az Európai Unió bugyrain belül még végigmegy, és aztán utána a tagállami ratifikáció is megtörténik majd, tehát ez abszolút egy ilyen hot topic, ez a mesterséges intelligencia.
Azt mondtad, hogy folyamatosan fejlesztették ezt a stratégiát, nyilván, mert hogy a mesterséges intelligencia területén minden nagyon gyorsan változik, viszont azt is tudjuk, hogy nem a ChatGPT-vel indult az egész mesterséges intelligencia sztori, de a közemberek számára valahogy akkor lett elérhető, és akkor lett kézzel fogható. Hogyan reagált erre ez a stratégia?
Valóban, ezt abszolút megerősíthetem, mert ilyen szempontból szerintem mind a ketten közemberek vagyunk, tehát hogy mi is azt éreztük, hogy nagyon sokáig az volt az érzés, hogy a mesterséges intelligencia az még jó ideig a háttérben dolgozó robotok és szemüveges kutatóknak a saját felségterülete lesz, és aztán egyszer csak a ChatGPT-vel ez megérkezett a hétköznapi emberek szintjére. Tehát az egy olyan óriási újdonság volt, hogy egy géppel lehetett, anélkül, hogy az ember egy programnyelvet megtanulva beszélgetni, és ezzel őt tanulásra bírni és rábírni arra, hogy nekünk hétköznapi dolgokban segítsen, hogy ez így abszolút átrendezte azt az egész gondolkodást. Tehát ez sokkal inkább bekerült a köztudatba, és ezért aztán nyilván az egész turbulencia nagyobb lett körülötte. Tehát a lelkesedés is, meg a félelmek is nyilvánvalóan. És ennek hatására történt meg rengeteg dolog, és ennek hatására alakult ki például ez a törvényi szabályozás, amit az előbb említettem, hogy a mesterséges intelligenciáról külön törvény született és születik.
Az egy dolog, hogy az Európai Uniónak valahogy szabályoznia kell ezt az egész területet, de vajon rendelkezésre állnak-e források annak érdekében, hogy akár a cégek ezen a területen fejlesztenek, és ehhez Európai Uniós forrást vegyenek igénybe?
Meg kell különböztetni különböző Európai Uniós forrásokat, én azt gondolom. Amikor Európai Uniós forrásokról beszélünk, akkor Magyarországon hajlamosak összekeverni két dolgot. Vannak az úgynevezett operatív programok, ami ugye azt jelenti, hogy az országok megkapják a pénzt, tehát Magyarországra idejön ez a bizonyos összeg, és aztán ezeket helyi intézmények osztják tovább, zömmel helyi felzárkóztatási célokra, különböző fejlesztésekre. Ezek a mindenki által ismert úgynevezett OP-ra végződő programoknak a nevei, tehát a digitalizációval leginkább a DIMOP nevű program foglalkozik. Ettől elkülönítve létezik, sőt egyre fontosabb, az úgynevezett közvetlen uniós forrásoknak a rendszere, ami abból a szempontból különleges, hogy a nevében is benne van, hogy nem adják ide az országoknak, közvetlenül Brüsszeltől kell őket elpályázni, ami nagyon sok dolgot jelent. Jelenti egyrészt azt, hogy európai dimenzióban kell gondolkodni. Tehát aki ide pályázik, az európai versenyben vesz részt, mert hogy mindenki pályázhat, a tagállamok, sőt néha nem csak a tagállamok, tehát abszolút egy ilyen versenyre kell felkészülni. hogyha innovációról beszél valaki, akkor az innovációnak is európai szintűnek kell lenni. Tehát az, hogyha valaki egy létező technológiát behoz ide, és a saját kisvállalkozását digitálisan transformálja, az tipikusan nem ez a terep, hanem az az operatív programoknak a terepe, mert az egy felzárkóztatási téma. Ha valakinek innovációs ötlete van, amitől az Európai Unió maga is erősebb lesz és versenyképesebb, na az már a közvetlen uniós alapoknak a terepe. Ezért aztán, mivel jóval, de jóval nehezebb a verseny, ahogy mondtam, európai szintű kemény verseny van, ezért értelemszerűen nagyon nehéz ebben helytállni, és az ország, és nem csak Magyarország, hanem a régió is az elmúlt időszakban elsősorban arra fókuszált, hogy az operatív programokból minél többet és eredményesebben lehívjon, ezért erre kevesebb fókusz jutott. Ez eredményezi azt a lemaradást, amit a felvezetőben te is említettél, hogy bizony Magyarország és a közép-kelet-európai régió eléggé alul teljesít a sikeresebb országokhoz képest ebben a közvetlen uniós rendszerben, és ez pedig egyrészt azért baj, mert ezek nagyon-nagyon jól kiegészítik az operatív programos pénzeket, másrészt pedig azért, mert azt tapasztaljuk ciklusról ciklusra, hogy ezeknek az aránya egyre inkább nő. Tehát az operatív programokra egyre kevesebb pénz jut, vagy egyre, hogy mondjam, féltékenyen nézik a nettó befizető gazdag országok, hogy mennyit költenek az Európai Unióban a szegényebbeknek a felzárkóztatására, és ezért aztán a közvetlen uniós alapokban tartanak egyre több, egyre nagyobb arányban pénzeket. Tehát magyarul az az ország, aki ebben nem tanul meg sikeresnek lenni, az hosszú távon kevesebb forrást fog tudni az Európai Uniótól szerezni.
Mielőtt arról beszélnénk, hogy mik az okai annak, hogy a hazai cégek, vagy akár a régiós cégek lemaradásban vannak, kérlek egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen jellegű pályázatokra kell gondolni, amikor a közvetlen uniós források elérése a cél. Nyilván nem egy újabb applikáció fejlesztése az, ami a leginkább fókuszban van, bár laikusként nekem ez jutna elsőként az eszembe.
Nagyon fontos, hogy ezek az Európai Uniós pályázatok, ezek nem a levegőből esnek le, egyszer csak váratlanul a pályázati kiírások, hanem egy hierarchiának a részei. Tehát ahogy említettük, van annak az Európai Uniónak stratégiai céljai fókuszai. Ezen stratégiai célok, fókuszok mentén jöttek létre ezek a közvetlen uniós alapok, több mint 30 egyébként. Aztán utána a közvetlen uniós alapoknak általában két évente, de nem mindegyik alapnál, de általában két évente megjelennek munkaprogramjai, amiben körülbelül két évet lehet látni előre, hogy mi fog akkor történni, mik lesznek a fókuszpontok, és aztán ezen munkaprogram mentén jönnek a pályázati kiírások. Ezzel már több dolgot is mondtam egyszerre, tehát egyrészt azt, hogy olyan projektekre kell gondolni, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy projektekre, tehát projektötlet szükséges, mindenképpen ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, mondjuk is rengeteg cégnek, akivel találkozunk, hogy projektötletben kell gondolkodni, olyan, ami az Európai Uniót, hogyha ezt a projektet utána sikerre viszik és elterjesztjük, akkor erősebbé teszi. A pénzigény az nem projektötlet. Tehát az, hogy valaki a saját cégét szeretné fejleszteni és egy újabb gyárcsarnokot építeni vagy gépet bővíteni, az önmagában az Európai Uniónak nem egy olyan projekt, amit el lehetne terjeszteni, hanem az tipikusan egy felzárkóztatási vagy egy helyi gazdaságélénkítési issue, és ezért az operatív programoknak a sajátja. Tehát projektötletben kell gondolkodni, ez egy nagyon fontos különbség. A másik fontos különbség, ahogy már említettem, az Európai Uniós dimenzió. A dimenzió az egy általános szó, jelenti az Európai Uniós versenyt, jelenti az uniós szintű értékelést, jelenti az uniós szintű innovációt és kiválóságot, tehát uniós mezőnyben kell, hogy megméressük magunkat. Nagyjából ez a különbség, és az, hogy projektekben kell gondolkodni, az egy kicsit a gondolkodást, magát, a mindsetet is át kell, hogy állítsa. Csak egy példa, hogy mi a különbség mondjuk a projekt szempontú megközelítés, meg a pénzigény, illetve fejlesztési igényszerű megközelítés között. Valaki azt mondja, hogy szeretnék olcsóban energiához jutni, ezért napelemet telepíteni az üzemem tetejére. Ez önmagában egy operatív program történet, hiszen arról szól, hogy az adott ország, adott gazdaság, adott szereplőjének a működését fejlesztjük és hatékonyabbá tegyük, és ez egy lokális versenyképességi vállalkozás élénkítési nemzetgazdasági cél lehet. Viszont ha ez úgy jelenik meg ez a történet, mondjuk napelem, napenergia és energetikai hatékonyság, hogy mondjuk összeáll egyik országból egy egyetem, másik országból egy IT-fejlesztő cég, harmadik országból egy irodaházak üzemeltetésével foglalkozó ingatlanos cég, a negyedik országból pedig különböző helyi pilotokat lebonyolítani képes napelemeket telepítő cég, mondjuk, és ők összeraknak egy olyan projektet, amiben fejlesztenek valami olyan rendszert, hogy egy olyan IT-megoldás születik, amelynek segítségével egy irodaházat mindig éppen olyan forrásból úgy hűtenek, ahogy az a leghatékonyabb, akkor ez már lehet egy olyan projekt, amit hogyha néhány országban pilotolnak, akkor utána az ötletet tovább lehet vinni az különböző országokba, és maga az Európai Unió lesz tőle erősebb és energetikai szempontból hatékonyabb. Tehát itt ilyenfajta hangsúlybeli különbségekre kell gondolni, hogy napelem, de teljesen más a szemlélet a két dolognak. Még egy dolog következik ebből, a továbbterjesztésnek a fontossága, ez annyira fontos az Európai Uniónál, hogy nagyon gyakran, pont ezért, hogy könnyű legyen továbbterjeszteni, eleve nem lehet egyedül pályázni, hanem eleve általában konzorciumok, sőt nemzetközi konzorciumok az előírás a pályázáshoz.
Azt többször kihangsúlyoztat, hogy itt egy európai versenyben kell megmérettetni magunkat. Ennek köze van ahhoz, hogy Magyarország, illetve a régió ennyire lemaradt?
Köze van hozzá természetesen. Tehát nyilván, ha valaki egy adott versenyben egy eltérő gazdasági szintről indul, akkor nyilván hátrányokat szenved el, hogyha eleve fejletlenebb ebben a versenyben. Megnéztük ezt számokkal, és nem néz ki jól sajnos. Tehát ha ugye a legnagyobb alapot úgy hívják, hogy Horizon Europe, ez az Európai Unió közvetlen alapjainak, abból a 30-valahányból, amit említettem, az egyik, de messze a legnagyobb és a legfontosabb. Olyannyira, hogy a mintegy 370 milliárd euróból, ami ezekben a közvetlen uniós alapokban van, irtózatosan sok pénz, ennek majdnem az egy negyede ebben az egy alapban van. Ez az Európai Uniónak a kutatás és innovációs alapja. Tehát az, hogy itt mit látunk, az eléggé meghatározza egy teljes képet. És itt azt látjuk sajnos, hogy, és nem csak Magyarország, hanem a régió, de Magyarországra vetítve, hogyha mondjuk képezünk egy-két jellemző mutatószámot, akkor olyanokat szoktunk megnézni, hogy lakosság arányosan mennyit hozunk el az Európai Uniós átlaghoz, illetve a sikeresen szereplő országokhoz képest. És itt ha azt látnánk, hogy tudom én mondjuk mi X-et, ők pedig másfél X-et vagy két X-et, akkor nem fájna ez a dolog annyira, de itt néha 10-szeres, 15-szörös különbségekről beszélünk. Tehát lakosság arányosan mondjuk azt mondjuk, hogy 13 eurót hoz el jelen pillanatban Magyarország, és ez már egy növekedés, 2021 és 23 közötti adatokról beszélek, tehát 23-ra sikerült nőni 2021-hez képest, de a többiek még jobban nőttek, tehát ez az elmaradás tovább nőtt, sajnos. Aztán meg szokták nézni ezt például kutatók számára vetítve. Ez is egy jellemző mérőszám. Egyrészt az, hogy egy adott országban mondjuk 10 000 vagy 1 millió lakosra hány tudományos kutató van az országban. Ez egy a kutatás érzékenység és az innováció szempontjából ez egy fontos mérőszám. És a kutatók számához képest mennyi forrást hozunk el, akkor ott azt látjuk, hogy a kutatók számában nem vagyunk annyira elmaradva európai élvonalától, tehát nincs nagyságrendi különbség. Viszont az egy kutatóra eső forrás elnyerésben abban van, tehát ott is gyakorlatilag ez a 10-szeres, 15-szörös szorzó, ez tetten érhető. Még egy fájdalmas dolog, amit meg szoktunk nézni, hogy az Európai Unió régiókra van osztva, 250 darab régióra. És ez a 250 darab régió, hogyha megnézzük, hogy hogy oszlik a forrás nyerés ezekben a régiókban, akkor megdöbbentő a különbség. Azt látjuk, hogy az első 20, a top 20 elviszi a forrásoknak a felét, és a másik fele jut a maradék 230-ra. Ez nagyon-nagyon súlyos aránytalanság. Olyannyira, hogy ha Magyarországot megnézzük, akkor a top magyarországi régió, értelemszerűen Budapest és környéke, az a 70. helyre sikerült befutnia. Az összes többi magyar régió az nincs az első 200-ban. Tehát Magyarországon belül is egy jelentős eltérésről, egyenlőtlenségről beszélünk, európai szinten pedig óriásiról.
Tegyük fel, hogy egy magyar cégnek van egy remek ötlete, és úgy gondolja, hogy azzal pályázhat közvetlen uniós forrásokra. Mi az első lépés, amit tennie kell?
Hát mi azt gondoljuk, hogy vannak még nulladik lépések is. Ahogy mondtam, hogy nem a levegőből esnek le ezek a pályázatok, ezért azt szoktuk mondani, milyen országjáró turnéink során, mert nagyon sokat megyünk, nagyon sok helyre, és beszélünk rengeteg céggel, szervezettel, egyetemmel, mindenféle szövetségekkel, hogy azt fontos megérteni, hogy ugye azért, mert nemzetközi konzorciumot kell általában összerakni, és egy pályázati kiírás, amikor megjelenik, akkor onnan kezdve általában 3-5 hónap van arra, hogy a pályázatot beadjuk. Én például a nemzeti kapcsolattartója vagyok a Digitális Európa nevű programnak. Ott most február 29-én jött ki egy nagy pályázat csomag, 23 kiírás, és május 29-e a beadási határidő. Tehát 3 hónap van összesen. Ami azt jelenti, hogy ha valaki a kiíráskor értesül ezekről, akkor már elég nehéz helyzetben van. Azt látjuk ugyanis, hogy egy nemzetközi konzorciumot összerakni, és utána egy pályázatot megírni, az több hónap. Tehát jó eséllyel, hogyha ő akkor kap észbe és elkezd körülnézni, akkor már vannak konzorciumok, akik dolgoznak ezen a pályázaton, és oda már elég nehéz bekerülni. Tehát mi mindenkinek nulladik lépésként azt javasoljuk, hogy tök jó, hogy ilyen előadásokon minket meghallgatnak, de igazából az a módszer, hogy fent kell lenni a fontos oldalakon. Nem tudunk egyszerűen mást mondani, nem tudunk prezentációkon bemutatni mindenki írást, unalmas és hosszú lenne, nem is érdekel mindenkit minden. Egy tetszőleges pillanatban 1000-1500-2000 darab pályázati kiírás van, tehát rengeteg sok, bemutathatatlanul sok, ezért fent kell lenni a fontos oldalakon. Ha fenn van valaki a fontos oldalakon, ez általában az EU Funding and Tenders nevű portált jelenti, ez az alap oldal, és aztán onnan elágazva mindenféle irányokba el lehet jutni, akkor az adott szereplő már belekóstolhat ebbe a világba, és láthatja, hogy ebből a 30-nál is több alapból melyik az a nem több, mint 2, 3, 4, 5, ami számára érdekes, és ezeket aztán folyamatosan figyelemmel lehet követni, be lehet állítani követéseket, hírlevelekre fel lehet iratkozni, eseménynaptárakat lehet látni, hogy mikor milyen alapnak van információs napja, mit lehet meghallgatni, tehát ráteheti a kezét az ember ennek a világnak az ütőerére. És akkor utána, hogyha rajta van ezeken, akkor ráérezhet úgy az ízére, hogy rájön, hogy nem csak a pályázati kiírásokat érdemes nézni a Funding and Tenders-en, hanem érdemes néha munkaprogramot olvasni. Pont ezért, mert hogyha valaki munkaprogramot olvas, akkor most ugye mondtam, hogy február 29-én kijött egy pályázati kiírás csomag a Digital Europe-ban, de tudom, hogy júliusban jön a következő hullám, ami még nincs annyira tökéletesen, részletesen leírva, de látszik, hogy mik lesznek a témák, és mit lesznek nagyjából a keretösszegek. Tehát lehet látni, hogy júliusban mik fognak megjelenni novemberi beadási határidővel, amire viszont már fel lehet készülni. Tehát ezt javasoljuk nulladik lépésként, hogy legyen fönt ott valaki. Hogyha talál ezek alapján, akár munkaprogramban, akár pályázati portálon olyan kiírást, amelyik testhez állónak tűnik, akkor mi azt javasoljuk, hogy beszéljünk, és első lépésben egy ilyen magas szintű pályázat illeszkedési meetinget szoktunk tartani, ahol hát mi néha kötözködőek szoktunk lenni, pontosan azért, mert az EU értékelői is nagyon kötözködőek lesznek. Tehát mi megpróbáljuk kicsontozni és kiszedni belőle az utolsó morzsáig az ő projektötletét, megnézni, hogy tényleg illeszkedik-e ahhoz, mert van nagyon jó projektötlet, aminek nem jó az illeszkedése, egyszerűen nem arra való. Tehát ezeket ki kell szűrni, mert fölösleges különben a munkát beletenni, és aztán utána egy megfelelő pillanatban azt látjuk, hogy igen, jónak tűnik a projektötlet, van valami illeszkedés, érdemes belevágni, akkor többnyire pályázati tanácsadó partnereink segítségével szoktunk egy projekt kick-offot tartani, amikor gyakorlatilag összerakjuk a projektet, összerakjuk a szereplőket, a szerepeket, a feladatokat, és összerakunk egy nagyon kemény ütemtervet, aminek sajnos a legvége az beton. Tehát a pályázati beadási határidő az annyi, amennyi. Május 29, Brüsszel idő szerint délután 17:00 a rendszer lezár, tehát ha valaki addigra nincs kész, csak 2 perccel később, akkor az nem megy be az a pályázat. Tehát egy szokásos projektet indítunk el gyakorlatilag, amiben nem csak mi vagyunk a, hogy mondjam, a kulcs szereplők, hiszen nekünk az a feladatunk, hogy az ország szerepeljen sikeresebben, tehát minél több helyre elvigyük az igét, minél több helyre elvigyük a tudást, minél több projektet generáljunk, viszont nyilván állami szervezetként nem tud az lenni a feladatunk, hogy minden pályázatot mi írjunk meg, sőt nem elsősorban ez a feladatunk, ezért mi szövetségben a pályázati tanácsadói szektorral, gyakorlatilag az ő segítségével vészük végig ezeket a projekteket és írjuk meg a pályázatokat.
Az MFOI abban tud segíteni, hogy konzorciumi partnereket találjon a hozzá bejelentkező, mondjuk magyar vállalatnak?
Erre azt tudjuk mondani, hogy természetesen megpróbáljuk minden esetben, most éppen a jelenlegi napokban is zajlik egy ilyen, de ez egy közös meló. Egyszerűen azért, mert azt szoktuk mondani, hogy két olyan dolog van, amivel ha jön az ügyfél, akkor az általában nem sok reménnyel kecsegtet. Az egyik az az, hogy kéne pénzt szerezzetek valamire. Nem tudunk valamire szerezni, hanem jó projektötlet kell, ezt már mondtam, hogy ez sansztalannak tűnik. A másik pedig az, hogy láttunk egy tök jó kiírást, 3 hét múlva be kell adni, segítsetek léci, hogy belekerüljünk valami jó konzorciumba. Ha ennyire a végé felé járunk a dolognak, akkor az betonbiztos, hogy az a jó konzorcium az már réges-rég dolgozik azon a pályázaton. És általában attól jó konzorcium, hogy mi nem hiányzunk oda, hanem dolgoznak rajta. Tehát ilyen esetben csak valami viszmajor történik, valaki kikerül, valakinek a szereplése meghiúsul valami miatt, akkor szoktak új tagot keresni. Ilyenre is volt példa már egyébként, tehát nekünk is volt olyan konzorciumunk, amiben partner kellett cserélni, de ez nem jellemző. Tehát azt javasoljuk mindig. És ezt általában különböző rendezvényeken, ahol ott ülnek velem szemben több tucat vagy akár százas nagyságrendű vállalkozók vagy szervezetek, hogy a partner keresés az nem olyan, hogy 2 hét múlva kell valaki, adj uram Isten, de azonnal, hanem az fordítva úgy szokott történni, hogy egy adott szervezetben, cégben felébred az igény arra, hogy ő nemzetközi szinten folytassa a munkáját. Egyszerűen azért, mert kicsi neki a magyar piac. És ahogy felébred ez az igény benne, teljesen természetes módon elkezd kialakítani partnerségeket, részt vesz külföldi konferenciákon, vásárokon, stb. Kialakítja a nemzetközi kapcsolatait, beszállított talál, stb. Függetlenül a pályázattól. És aztán ezeket a partnerségi kapcsolatokat sokkal logikusabb és egyszerűbb pályázati partnerségekre konvertálni, mint kvázi hideg hívásokkal nulláról találni partnereket. Ettől függetlenül természetesen, ahogy mondtam, meg fogjuk próbálni. Nekünk is van partneri rendszerünk, brüsszeli irodánk is van, és ők is rendelkeznek nemzetközi partnerekkel. Ahogy mondtam, pályázati tanácsadókkal dolgozunk. Ott is jelentős partneri hálózat van. Én, ahogy mondtam, a nemzeti kapcsolattartója vagyok egy digitális Európa programnak. A többi ország nemzeti kapcsolattartóján keresztül is találunk partnerségeket, ott is úgy tűnik, hogy egy francia vonal sikeres, most az egyik konzorciumban. Tehát, hogy meg fogjuk próbálni különböző szálakon, különböző csatornákon, de ez úgy sikeres, hogyha ebbe mindenki beleteszi a magáét.
Említetted, hogy milyen elképesztő mennyiségű forrás áll rendelkezésre a közvetlen pályázatokban, de azt meg tudod-e mondani, hogy ebből konkrétan digitalizációra, vagy konkrétan AI-ra milyen nagyságrend fordulhat?
Ezt is egy hierarchiában érdemes elhelyezni. Az EU-nak a büdzséje erre a 2021-27-es 7 éves ciklusra körülbelül 1200 milliárd euró. Elképzelhetetlenül sok pénz. Ha ebből levonjuk azt a körülbelül 80 milliárd eurót, amit az EU a saját működésére költ, akkor marad körülbelül 1100 valamennyi. Az a különlegesség ebben a ciklusban, hogy ez az 1100 valamennyi, ez nagyjából egyformán oszlik meg három nagyon komoly sor között. Ez a három komoly sorból kettő az, amit az elmúlt évtizedekben mindenki úgy ismert, mint az EU-nak az óriás büdzséi, ez a kohézió, tehát a felzárkóztatása a fejletlenebb országoknak, az operatív programoknak a fedezete, a forrása, és az agrártámogatások. Ez a kettő eddig messze-messze meghaladott minden más költségvetési sort, és ezek mellé most felzárkózott harmadikként pont ugyanakkor a 370 valahány milliárd euró nagyságrenddel az úgynevezett új prioritásoknak nevezett blokk, na itt vannak ezek a közvetlen uniós alapok. Tehát ahogy mondtam, ez 370 milliárd euró, és ezen belül most azt mondhatjuk, hogy van egy pár ilyen mindent átható fókusz, ami több alapot is befolyásol, és több alapon keresztül fejti ki a hatását. Az egyik a zöld átmenet, és az ezzel kapcsolatos energetika és ilyesmi témák. A másik a COVID utáni helyreállítás és ezzel összefüggő gazdasági élénkítés, és a harmadik legnagyobb talán a digitalizáció. De a digitalizáció, mint minden ilyen nagy cél, ez is olyan, hogy nincs egy darab kifejezetten ebből a 30-valányból egy darab alap, amire azt mondjuk, hogy na ez a digitalizáció, hanem az ilyen nagy célokat az EU általában több irányból kapargatja. Hát például a három legfontosabb alap, ami digitalizációban érintett, ez egyik a CEF rövidítésű, ez a Connecting Europe Facility-nek a rövidítése, ami nagyjából az infrastruktúráról szól, arról, hogy 5G, 6G és egyéb széles sávú hálózat jöjjön létre mindenhol, mert egyszerűen annyi eszköz van már a neten, annyian kapcsolódunk egymáshoz, és annyira egyre bonyolultabb alkalmazásokban használjuk egyre nagyobb adatigényel, hogy ezeknek értelemszerűen az adatátviteli sávszélesség igénye is exponenciálisan nő. Tehát ez a hálózatról, az infrastruktúráról szól. Aztán, ahogy említettem, van a Horizon Europe, amely a kutatásról és az innovációról szól. Itt általában innovatív projektek, aminek gyakorlatilag szinte mindig van digitalizációs vonatkozása. Erről elmondhatjuk azt, hogy van egy úgynevezett kettes klasztere, kettes pillére mondjuk inkább így, és azon belül különböző klaszterek, ahol az egyikben van kifejezetten a digitalizáció és az űr téma megnevezve, mint célkitűzés, de más témákban is az innovatív projektek általában digitalizációval szoktak járni, és van egy harmadik pillére, ahol pedig ilyen alulról szerveződő, ők is úgy mondják, hogy ilyen bottom-up innovatív, innovációs előterjesztéseket várnak és támogatnak, ahol pedig kifejezetten olyan dolgokkal célszerű pályázni, akár egyedül is egyébként, ott nem feltétlenül kell konzorciumban, ahol tényleg olyan innováció van, ami lerombolja a meglévő üzleti modelleket, ami átalakítja, felforgatja a piacot, és ezeket támogatják. Tehát ez a Horizont Európa, Horizon Europe részéről a második, a harmadik pedig a digitális Európa, a Digital Europe, ami pedig úgynevezett különleges célkitűzések mentén szerveződik. A különleges célkitűzések, bocsánat, hogy ilyen hosszan beszélek, de így jutunk el az AI-ig lassan, mert a különleges célkitűzések közül az egyik a mesterséges intelligencia. Van még szuperszámítógépek, meg kiberbiztonság, meg csipek, meg digitális képességek, meg még egy, amit most hirtelen elfelejtettem, nagy hatású projektek, az az utolsó. Szóval, hogy ezek közül az egyik a mesterséges intelligencia, de itt is az igaz, hogy gyakorlatilag nagyon sokféle irányból lehet a magát a mesterséges intelligenciát is közelíteni, mert nagyon nem mindegy, hogy beszélhetünk olyan kiírásról is, ami mondjuk egy konzorcium eszközöket ad majd arra, hogy a különböző vállalkozások Európa szerte hogy tudnak leginkább alkalmazkodni a mesterséges intelligencia törvény elvárásaihoz. Ez is egy mesterséges intelligencia téma. Aztán a mondjuk egy olyan digitális Európa program kiírás, létezik, amelyek meg arról szól, hogy az egészségügyben a mesterséges intelligencia által támogatott fejlesztéseknek piacra jutási ideje, a time to market, az hogy lehetne még rövidebb. Ez is egyfajta ilyen, ez már inkább egy ilyen tanácsadói megközelítés, ahol valami koncepciót várnak. Aztán vannak, ahogy mondtam, a Horizont Európában teljesen egyedi projektek, amelyeknek a mesterséges intelligencia az egyik lába, de valójában nem mesterséges intelligenciáról szól a program, vagy a projekt, hanem mondjuk egy halászati, vagy űripari, vagy akármilyen hatékonyság növelésről, vagy egy új innovációról, aminek egy kulcsfontosságú témája a mesterséges intelligencia. Mi magunk is adtunk be olyan pályázatot, ahol a téma az mondjuk egy fintech szolgáltatás volt, de a fintech szolgáltatás mögött egy mesterséges intelligencia által támogatott credit scoring modell, és az ebből következő dolgok voltak, tehát ahol egy nagyon-nagyon fontos lába volt a koncepciónak. Tehát bárki bármilyen formában foglalkozik mesterséges intelligenciával, vagy a digitalizációnak más elemével, érdemes egy kicsit így komplexebben nézni ezeket a pályázati kiírásokat.
Azt említetted, hogy különbséget kell tenni az operatív programok és a közvetlen források között, de egy laikus hogyan tegyen különbséget a kettő között?
Mi is azt tapasztaljuk, amikor beszéltünk különböző szereplőkkel, például akkor, amikor ugye zajlik vagy zajlott ez a jogállamisági eljárás és vita az ország és az Európai Unió között, és ezért aztán elapadtak egy időre az operatív programok. Hogy beszéltünk, ugye én magam is nagyon lelkesen beszélek a digitalizációs közvetlen uniós alapokról, Horizont Európáról, Digitális Európáról, stb. Stb. És aztán utána, amikor szóba legyedünk vállalkozókkal, akkor azt mondják, hogy nagyon jó ez, tök lelkesek, értik, de már alig várják, hogy a dimopót újra kiírják, és mikor lesz újra operatív programpályázat. Egyszerűen azért, mert azt szokták meg, arra van ráállva az egész piac, a tanácsadóik, a pályázatíróik is azt tudják inkább megírni, egyszerűen azt ismerik. És ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy ezekben érdemes mind a kettőben gondolkodni. Például nem olyan rég egy járműipari konferencián voltam, és a járműipar az tipikusan olyan téma, ahol érdemes megnézni azt, hogy mondjuk egy gyártási életciklus során, ha egy ilyen mosolygörbét szoktak rajzolni, annak megfelelően, hogy a folyamat első szakasza, ami kutatás, fejlesztés, innováció, aztán utána jön egy marha nagy középső szakasz, ami a gyártásról szól, arról, hogy gyártás, tömegtermelés, hatékonyság, és aztán utána jön az után követő dolgok, tehát a sales, a marketing, a logisztika és az egyéb dolgok. És ha ezeket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy például ilyen szempontból nagyon jól ki tudják egymást egészíteni az operatív programok és a közvetlen uniósak. A két végén a folyamatnak a közvetlen uniósaknak abszolút létjogosultsága van. Tehát a kutatás, fejlesztés, innováció, ezt a szót elég sokszor mondtam, illetve a marketing és értékesítés és másik irányok. Míg a közepe, tehát maga a gyártás az, hogy egy új gép kell, új gépsor kell, üzemcsarnok bővítés, stb., az meg tipikusan az operatív programoknak a terepe. Tehát azt javasoljuk ebben az esetben, hogy gondolkodjanak komplexen, attól még, hogy egy operatív programban esetleg megszokták és sikeresen szerepelnek, semmiképpen ne zárkózzanak el a közvetlen uniós forrásoktól, mert ahogy mondtam, nagyon jól kiegészítik egymást, más célokra lehetnek alkalmasak, és hogyha ebbe az irányba megyünk, és az ország esetleg nettó befizető lesz majd pár év múlva, nem is biztos, hogy lesz másmilyen forrás, tehát célszerű a gondolkodást átállítani a közvetlen uniós irányba is. Azt gondoljuk, hogy ebben az egész folyamatban mi, mint Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda nagyon jól tudjuk támogatni az ez iránt érdeklődő potenciális pályázókat. Ahogy említettem, mi egy állami cég vagyunk, egy minisztériumi háttérintézmény, tehát minket az ország céljai és az ország sikere alapján fognak megmérni. És a tapasztalatunk az, hogyha megnézzük a statisztikákat országról országra, hogy a legsikeresebb országok és a kevésbé sikeresek között nem az a nagy különbség, hogy kinél milyen a pályázati siker arány, tehát az, hogy egy beadott pályázatra hány sikeres jut, mert az nagyjából ugyanannyi, nincs nagy különbség. Két dologban van óriási különbség. Az egyik a pályázat és elnyert összegben. Ez ugye azt jelenti, hogy nyilván a sikeres országok mélyebben, erősebben beágyazottak ebben a dologban. Ha összeáll egy konzorcium, akkor a sikeresebb országok vezetik ezt a konzorciumot, és ők látják el a fontosabb feladatokat, míg a feltörekvő országok kisebb feladatokat kapnak ilyen konzorciumban, értelemszerűen kevesebb pénzért. De ez így megy, tehát el kell látni először kisebb feladatokat, bizonyítani, hogy értünk hozzá, és aztán lépésről lépésre lehet ezeket a szerepeket növelni. Az összeg kérdésre ez leginkább a válasz. A másik, amiben nagyon nagy hátrányunk van, az a beadott pályázatoknak a száma. Egyszerűen azt látjuk, hogy ha járjuk az országot és beszélünk különböző szereplőkkel, akkor azt látjuk, hogy különböző területeken nagyon sikeres szigetek, műhelyek vannak, akik ráéreztek ennek az ízére, és rákaptak, és nagyon-nagyon jó szakértelmet szereztek bizonyos részterületeken, és azt mondják, hogy mondjuk egy egyetemen rákutatási témában iszonyú jó innovációs projekteket indítanak, és nyernek az egyébként kőkemény versenyben a Horizont Európában. De a sikeres országok azok nem műhelyeket üzemeltetnek, hanem ott egy kőkemény gépezet van, egészen onnan, hogy minden információ eljut az ország különböző szereplőihez, ezek az információk, ezek feldolgozódnak, ahol kell országálláspont alakul ki, ahol kell például a külföldi, a brüsszeli munkacsoportokban is képviselik ezeket az álláspontokat. A marketing iszonyúan erős az országokban, és ezért aztán tudják is a szereplők, hogy milyen lehetőségek vannak, és amikor ebből az egészből létrejön egy ilyen pályázó ökoszisztéma, ezt általában meg szokták támogatni különböző pénzügyi eszközökkel, és végül ott van mögötte a gépezet csúcsán, a legvégén a pályázati írói, pályázati tanácsadói csapat, hiszen a legvége ez a történetnek, ha összejöttek a jó projektötletek, akkor ki ír ezekből jó pályázatokat. Ezért nagyon-nagyon fontos, mi úgy tekintünk magunkra, mint egy ilyen gépezet középpontjában levő hajtóműre vagy fogaskerékre, nem versenyzünk a pályázatírói szektorral, nem lenyomni akarjuk őket, hanem együttműködni szeretnénk velük. Mi találkozunk sok céggel, feltárjuk a lehetőségeket, kvázi rájuk hordunk rengeteg projektet, és az az elvárásunk, hogy ezeket jó színvonalban és minél nagyobb számban írják meg, mert akkor tudunk sikeresek lenni. De egyébként mindezekről, tehát arról, hogy miért jók a közvetlen uniós források, miért érdemes rajtuk pályázni, mi a kapcsolódásuk a digitalizációhoz és általában az AI-hoz, és ebben az egészben mi az MFOI szerepe, és hogy tudunk mi segíteni, ebben én azt gondolom, hogy fogunk tudni információt adni, mert erről részletesen fogok beszélni a Portfolio AI in Business konferenciáján is.
Köszönjük szépen, Dászkál Jánossal, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda vezető projektmenedzserével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Portfolio Business Podcast adása. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral hamarosan jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!